Ha a két fél közül az egyik nem teszi meg, amit az ő dolga a kapcsolatért, akkor az a kapcsolat el fog hervadni. Ha csak az egyik fél cselekszik, és a másik nem tesz semmit a kapcsolatért, az a kapcsolat nem tud fejlődni, annak nincs jövője. Az egy hervadó félben lévő kapcsolat. Olyan nincs, hogy valakinek jó kapcsolata van valakivel, amikor az a másik semmit nem tesz azért a kapcsolatért. Én nem tudom önmagamat szeretni a másik helyett. Én nem tudom megtenni a másiknak a szabad döntését. Az csak ő tudja meghozni a kapcsolatét. Nem tudom helyette az ő dolgát elvégezni. Tehát egy kapcsolat akkor működik, ha mindkét fél egyenrangú módon megteszi, ami az ő dolga a kapcsolatban, ami az ő része. Amit nem tehetnek meg egymás helyett, hiszen akkor nem lenne kapcsolat. Istennel ugyanígy működik. Teszi ő is a dolgát, és teszem én is a dolgomat. Na most, az első három lakásban egy picikét azt láttuk, hogy mit kell nekünk tenni. Az első három lakásban lehet, egy kicsit hangsúlyosabb volt az, hogy mit tegyél te, hogy mit teszel te az Istennel való kapcsolatban. Ismerd meg magad, határozd el magad, gyere ki a felszínből. Ez kicsit ilyen ránk vonatkozó dolog volt. Természetesen benne volt az Istennek a része is, de lehet, hogy nem ejtettünk róla annyi szót. A negyedik lakás kapcsán viszont, amikor behozzuk ezt a természet fölöttiséget, arról beszélünk, hogy most meg fogjuk nézni, hogy Isten mit cselekszik a velünk való kapcsolatban. Tehát ez teljesen egyszerű, mert most eddig azt néztük, hogy mi mit csinálunk, most megnézzük, hogy ő mit csinál. Nem igaz az, hogy ő eddig nem tette volna a dolgát. Nem igaz az, hogy ő az első három lakásban csak ült volna a babérjen, és nem csinál értem semmit, és csak én tekerek. Nem. Ő mindig is tette a dolgát, értem. Mindig is építette a kapcsolatot velem, mindig is tette a maga részét. Csak mi a különbség? Hogy a negyedik lakásban a lélek ezt már kezdi látni, érteni, felfogni, hogy ő mit tesz, értem. Hogy ő hogyan teker a velem való kapcsolatért, mert eddig azt hittem, hogy Istennel csak nekem kell tekerni. Nekem kell dolgokat csinálni. Azt gondoltam, hogy az a lelki élet, hogy én csinálom. Én mászok fel a hegyre, én imádkozom, misére járok, csinálom. És azt hittem, hogy ez a lelki élet, hogy én, amit csinálok. És most elkezdem felfedezni és látni, hogy mi az, amit Isten tesz értem. Mi az, amit ő csinál értem. Tehát az egy abszolút normális dolog, hogy Isten cselekszik és teszi a maga részét a velem való kapcsolatért. Ha hisszük, hogy ő velünk van, hát akkor ő cselekedni is fog. Tehát ez annyira egyszerű dolog, hogy a vele való kapcsolatban nem csak mi cselekszünk, nem csak nekünk kell dolgokat csinálni, ő teszi a dolgát. Csak az a kérdés, hogy mi látjuk-e, értjük-e, hogy ő mit tesz értünk, vagy azt hiszük, hogy az egész élet annyi, hogy nekünk kell őt kiszolgálni. És majd itt jön a nagy Isten képi fordulat, amiről ugye Jézus beszél, hogy nem azért jöttem, hogy engem szolgáljanak, hanem hogy én szolgáljak másokat. Itt fogjuk felismerni, hogy mit jelent az, hogy Isten szolgál engem. Mit jelent az, amit Avilai Terészt is lenyűgözte éveken keresztül, hogy abban az ő képmutató megtérés előtti 20 évben, mármint az a 20 év volt képmutató, és utána jött a megtérése, abban Isten soha nem adta föl, hogy Terészt keresse. Állandóan tette a dolgát. És ezt Terészt lenyűgözte, hogy ő állandóan udvarolt nekem, állandóan kereste a helyet, hogy hatolhatna a szívemhez. Ez itt, amikor neki leesik, hogy Isten mit tesz, folyamatosan értem. Na, ezt hívhatjuk természetfelettinek. A természetfeletti annyit jelent, hogy Isten cselekszik, és én már ezt látom, fogom, értem, hogy ő mit tesz az életemben. Megint csak nem kell rendkívüli jelenségekre gondolni, mikor azt mondom, hogy Isten cselekszik. Isten mindnyájunk életében cselekszik, csöndes, visszahúzódó, de mégis nagyon hathatós módon. Ferenc pápa pont tegnap prédikáltatán, hogy Isten stílusa nem a csinadratta, nem a fesztivál az Isten stílusa, hanem a csöndes jelenlét. Annyira szép ez, hogy ő ilyen módon van velünk. Tehát, mi következik ebből? Hogy nem kell azt hinnünk, hogy csak mi cselekszünk a lelki életben, Isten pedig passzív. De megint csak sajnos itt jön ez az egy ilyen motto mondat, meg egy ilyen közhely, amit én mindig mondok, hogy hány keresztény él így. Igen, megint csak ki kell mondani, hogy hány keresztény él úgy, hogy azt hiszi, hogy a kereszténység arról szól, amit én csinálok, Isten pedig ül a trónon, ül az út végén, és nagyon várja, ha várja egyáltalán, attól függ, milyen istenképen van, hogy én felérjek hozzá a hegytetőre, hogy én eljussak hozzá az út végén oda a célhoz. Tehát a célnál van, az Olimposzon fönt ül a hegyen, és úgy néz lefele, hogy ez a szerencsétlen hogyan jön fölfele, mondja a rózsafüzét, jó van, nagyon mondja, misére jár, jóni, majd feljut egyszer hozzám ez a szegényke ottan. És akkor Isten lehet még, gondol is rám néha, maximum még lehet, imádkozik is, értem, hogy hát ha följutsz egyszer valamikor. Sok keresztény él egy ilyen fajta Isten kapcsolatban, hogy ő a passzív Isten, a trónon ülő Isten, akihez el kell jutni. Akihez el kell érni. Mert ő nem száll le a hegyről, nem száll le a trónról, ő ott van. Én vagyok a keresztény, aki megyek felé. Na nem. Tehát, hogy Isten, aki ott vár az út végén, hogy Máté Péter megénekel. Nem vár az út végén. Testvérek, mi az evangélium logikája? A megtestesülés. A megtestesülés, hogy Jézus eljött, hogy ő keres minket először. Nem mi keressük őt először. Tehát ő ezt az utat, ezt már régen megtette, és igazából megfordul a kép, mi ülünk sokszor a trónusunkba, mi vagyunk fönn a hegyen, és az Isten mászik fölfele hozzánk. Mi vagyunk sokszor a passzívak, a jégcsapok. Nem ő. És ő az, aki a megtestesülésben azt mutatja, hogy ő jön felénk. Ő nem a célnál, a hegytetőn ülő jégcsapisten, hanem az, aki már réges-régen az utat már bejárta, és elsőnek keres, elsőnek szeret, elsőnek könyörög nekem, hogy fogadjam már előtt. Látjuk? Ez a fajta Isten képi megfordítás, ami abszolút evangéliumi. Tehát nem kell azt hinnünk, hogy csak mi cselekszünk a lelki életben, Isten pedig passzív. Ott ül az út végén, a trónuson, és mit vár? Két dolgot általában, szórakoztatást és teljesítményt. Ezt a kettőt várja ez a fajta Isten képi pogányisten. Hogy ott ül, és mit vár? Teljesítményt, tehát át ne lépd a szabályokat, át ne hágd a törvényeket, mert ha igen, akkor megsértődöm, és másrészt pedig szórakoztass, énekelj nekem, mondjál szép dolgokat, dicsőítsél, én meg ezt borzasztóan fogom élvezni. Ez nem az evangélium istene, mint olyan. Ez egy általunk kiprojektált valami fáraó istenség, vagy valami királyistenség, aki ilyenfajta dicsőítést vár el állandóan. Tehát ő ezen már ő nem így van velünk. Tehát Jézusban ezt látjuk. Jézus elhagyja az idézőjelben vett isteni trónt. Sose volt trónja. De mondhatjuk ezt egy képben. Megtestesült, emberré lett, kiüresítette önmagát, ő keres minket, ő szolgál minket. Semmilyen teljesítményt nem vár. Semmilyen szórakoztatást nem vár. Velünk való kapcsolatra vágyik. És ezért mindent megtesz. Na ez a megtestesülés. Isten a veled való kapcsolatra áhítozik. Mondjak erősebb szavakat? Sóvárog. Aki tud erősebbeket ennél segítsen. Minden ez a vágy, hogy veled kapcsolata legyen, és ezért megtesz mindent. És ebbe, hogy mindent megtesz, ebbe beleáll a megtestesülés, a Jézus születése, a passió és a kereszt halál és a feltámadás is. Ebbe az optikába áll bele. Hogy mindent megtesz azért, hogy veled legyen, mert vágyik rád. De jó lenne megint a keresztutakat Isten vágya szemszögéből nézni. Hogy azért történik Jézussal, ami történik, mert arra vágyik, hogy veled legyen, és hogy szerethesd őt, és ő szerethessen téged. És hogyha már nem tudja másképp megmutatni, akkor a fájdalmában fogja ezt megmutatni. Hogy mit jelent neki ez a vágy. A misztikusok ezt Isten vágyát meghallották. Tehát Avilai Terézék abban zseniálisak, hogy rájöttek, hogy Isten vágyik rá, hogy nem csak én vágyom ő rá, hogy nem csak én vágyom a mennyországra, meg mit tudom én mire, hanem mindenek előtt ő vágyakozik, Istenségének a mélyéből vágyik rám szegény kis földi teremtményre. Többet jelenték neki, mint ez az egész világegyetem, mint olyan. Tehát a negyedik lakásban ezt látjuk, ezt érti meg a lélek, hogy Isten a velem való kapcsolatban cselekszik. És most már fogom, látom, hogy hogy miket csinál ő értem, miket tett meg eddig is értem. Honnan kihúzott már, milyen helyekről? Hány reménytelen helyzeten segített már át? Milyen módokon mutatta meg váratlanul a jelenlétét, szeretetét? És lehet, ezeket eddig én elmellőztem. Bocsánat, így is lehet élni. Isten mindent megtehet, tótágast állhat nekem. Én, hogyha azt nem figyelek oda, akkor megyek tovább, mintha mi sem történt volna. A Avilai Terézzel ez ám megtörtént. Abban a megtéretlen 20 évében Jézus megjelent neki, írja ő maga. Már akkor misztikus kegyelmeket kaptam. Jézus megjelent nekem szigorú arccal, mondja. Aztán meg küldött egy nagy varangyos békát ott, ahol beszélgettem valakivel. Ezt leírja, ilyen látomásai voltak, hogy ahol beszélgetett ő valakivel, és hogy ő sztárolta magát, bemászott oda a látomásban egy nagy varangyos béka. Ezt írja. Ezek ilyen misztikus látomások, kész. De Jézust is látta, és azt mondja, hogy hát hiába láttam őt, én mentem tovább másokkal beszélgetni. Tehát élhetünk úgy, hogy Isten szeretetét bármilyen explicit módon nekünk ő megmutatja, mi mégsem foglalkozunk vele. Hát lehet csak képzelődtem, lehet csak álmodtam, lehet véletlen volt, hát mondhatjuk, ez bármikor. A negyedik lakásban viszont a lélek elér oda, hogy minden jelre, minden Isten irántam tanúsított cselekedetének a jelére felismeréssel válaszolok, hogy aha, ez... Ebben látom, érzem, tapasztalom, hogy ő cselekszik, ezt ő adja, ezt nem én csinálom, ezt ő csinálja. Na itt jön az a fajta hozzáállás, hogy a kapcsolat egyre jobban kiteljesedik már, mint az én részemről. Mert Isten részéről eddig is teljes volt, de én most már nem csak azt látom, hogy én mit csinálok, hanem kezdem felfogni, hogy ő mit csinál. És ez persze a való hétköznapi életemben is, és az üdvösség történetben, mint olyanban. Isten megteremtette értem ezt a világot. Bum! Ezt ő értem cselekedte. Hogy megmutassa, hogy szeret. Ez megint egy felismerés, hogy mit tesz ő értem. Elküldte az ő egyszülött fiát, értem, aki meghalt, értem, feltámadt, értem, stb. Fölfedezzük Isten óriási üdv történeti tetteiben is személyesen a nekünk szóló szeretet vallomást. Isten vágyát fedezzük fel, akkor, amikor a természetet csodáljuk. Azért teremtette a csillagrendszereknek a fényév milliárdjait, azért, mert engem szeret, meg vágyik rám. A misztikusok ezt voltak képesek meglátni. Egy Szent Ferenc a természetben, mikor ment, és azt mondta, hogy ne kiabáljatok ti virágok olyan hangosan az Istenről. Mert minden őróla szól, és minden arról szól, hogy engem szeret. Ez az egész világegyetem. Ez a keresztény misztika. Hogy ezt látjuk meg a dolgok mögött. Isten cselekvését, amely értem van. Na most az egy másik dolog még, hogy ebben a negyedik lakásban, Teréz, azért persze fog beszélni a természet fölöttiről úgy is, mint rendkívüliségekről. Lesznek ilyen mondatai. Lesznek mondatai, hogy a természet feletti néha nála azt jelenti, hogy a lélek valami rendkívüli dolgot él át. Nem hétköznapit, hanem valami kimondottan nagy dolgot. Emlékezzünk vissza a bevezetőre, amit még szeptemberben ugye néztünk, hogy amikor a misztikus ilyen kimondott, ilyen erős jelenségeket nézzük, abban ugye két dolog van, a tartalom és a csomagolás. Emlékszünk erre? A tartalom és a csomagolás. Tehát Teréz nagyon sokszor leírja a csomagolást, hogy ő vele történt valami hallatlan nagy misztikus élmény, de meg ne ijedjünk, megint nem mondjuk azt, hogy nekem ilyen nincs, tehát én hol vagyok az Istennel, nem. Ez ő vele azért történt, hogy azt a tartalmat, amit ő abba a csomagolásba csomagolva megkapott, azt nekünk közvetítse, hogy ezt mi mindnyájan megkapjuk. Csak ő egy díszpapírba csomagolva kapja, mi meg hagyományosan csomagolva kapjuk. Nem látványosan, de ugyanazt, mint ő. Ezt majd még fogjuk látni. Aztán írja itt a második pontban, hogy úgy tűnhet, hogy ez ahhoz, hogy az ember eljusson ezekbe a lakásokba, előtte hosszan kell élnie a többiben. Úgy tűnhet, hogy ahhoz, hogy az ember eljusson ide, előtte hosszan kell élni az első háromban. Így írja, ez nem kizárólagos szabály, mert az Úr saját javait akkor úgy és annak adja, amikor, ahogyan és akinek akarja. Mit mond ezzel? Megint csak azt, amit már kezdetben mondtunk, hogy a lelki élet vonala és a belső várkastély vonala nem a lineáris vonal. Tehát Teréz megcáfolja azt, hogy ahhoz, hogy eljussunk ide, előtte nagyon-nagyon sokat kell gyakorolnunk magunkat az első háromban. Azt mondja, ez nem lineáris vonal. Nem lehet azt mondani, hogy ez is volt egy ilyen kielképzelés, hogy majd sok aszkézis és sok önmegtagadás után jön a természet, jön a misztika. Ugye így beszéltek régen az aszketika és a misztika kapcsolatáról, hogy sok aszkézis után, sok gyakorlás után egyszer Hawaii-szigetekre eljutunk. Tehát, hogy az lesz, hogy minél jobban macerálom, fájdalmat okozok magamnak, eljön majd a misztika, amikor kifekszem a misztikus nyugágyba, hozzák nekem a sört meg a pálinkát, és ott fogok a napfényben feküdni, és ez a misztika. És ezzel csak úgy jutok el, ha előtte sokat gyakorlom magam az aszkézisben. Ez nem igaz. Tehát a misztikusok ezt megcáfolják, hogy ez nem így működik. Hogy ez megint csak az istenkép lenne, ha neki sok-sok ilyen fájdalom valutát befizetek, akkor majd ezt nekem fog engem kárpótolni azzal, hogy elvisz egyszer a Bahamákra egy misztikusan egy hétre. Na nem, ez nem erről szól. Ez nem lineáris vonal. És ez nem általános szabály. A hétlakásos rendszer, bocsánat, ez azért mondjuk ki, az, hogy Teréz a lelki életről hétlakás szimbólumával beszél, ez egy modell. Ez egy próbálkozás. Ez nem a megcáfolhatatlan kinyilatkoztatás és igazság, hogy így van, hogy első lakás, második lakás, harmadik lakás. Ez egy modell. Teréz próbálkozik, hogy leírja, és ez egy, mondjuk így, egy jól sikerült modell. Igen. De ő maga mondja ezt, hogy ne vegyük ezt olyan módon szó szerint, ne vegyük ezt olyan módon szigorúan, hogy jaj, most hanyadik lakásban vagyok, meg hogy mit. Lehet erről beszélni szimbolikusan. De sose felejtsük el, hogy ez a rendszer csak egy modell, és Isten ezt az egészet ám alakíthatja. Tehát az, hogy Teréz erről így beszél, hogy önismeret, elhatározottság, kijövünk a fölszínből, természet fölötti felé, aztán megyünk még tovább, azt mondja, Isten ezt az egészet átalakíthatja úgy, ahogy ő akarja. Ő neki szuverén joga van ehhez, hogy visz bennünket előre a lelki életben. Meg azok a régi, még akár keresztes Szent János atyánkra is néhol jellemző felosztások, hogy van először a via purgatíva, a megtisztulás útja, aztán jön a via illuminatíva, a megvilágosodás útja, és végül a via unitíva, az egyesülés útja. Régen a egyes lelki írók így osztották fel a lelki életet, hogy először tisztulunk, szenvedünk, aztán megvilágosodunk, és aztán egyesülünk az Istennel. Tehát megint csak, hogy először megdolgozzunk a repülőjegyért, utána felszállunk a repülőre, végemben megérkezünk megint csak ugye valahova idékre, Bahamákra. Tehát, hogy nyilván nem erről van szó, ez is megint egy ilyen leszűkített olvasata a lelki életnek. Hogy valakivel mindig így történik, hogy először tisztul, és aztán majd egyesül, meg hasonlók. Ezek megint ilyen emberi szavak, amiket Isten nagyon könnyen átalakíthat. És egyébként is mondanunk kell, hogy a lelki élet képe, talán ezt már mondtuk az elején, de megint csak érdemes, a keresztény lelki élet képe, meg általában az ember belső lelki életének a képe nem az alulról induló és fölfelő ívelő egyenes. Nem ez a lelki életünk, hogy elindulunk a nulláról, és haladunk fölfele, mindenféle megszakítás nélkül. És ez lenne az igazi lelki élet, hogy engem, mint akit a rakéta, amit kilőnek, megyek fölfelé az Isten felé, meg se állok, és amit itt elkövettem, itt aztán már biztos, hogy nem fogom elkövetni. Nem igaz. Nem ez a lelki élet. És milyen sokszor azok, akik így gondolkodnak, hogy nekem a lelki életemnek ilyennek kéne lennie, azok borzasztóan elkeserednek valami fajta bűnükön, meg valami fajta mulasztásukon, mondván, hogy hát nekem ezt már nem lehetne. Mert én már az évek óta elindultam, aztán mégis elkövettem valami hülyeséget, ez csak azt jelenti, hogy visszahullottam az oligóba. Milyen sok ezt úgy gondolkodik, ha valami bűnt követtem el, visszahullottam a kezdethez, és a lelki életemnek az épületét lebontottam. Hát mi ez, izé? Ez most kinevet a végén, hogy visszakerülök mindig az első helyre, valami társas játék? Hogy most mindig visszakerülök a startvonalhoz? Nem! Amit eddig fölépítettem magamban, az már ott van. Csak követek el hibákat még mindig, mert hogy a lelki élet modellje és képe nem a felfelő ívelő egyenes, hanem a spirális. De emlékszünk erre, a spirális az, amely leginkább le tudja írni azt, hogy mi jellemző a lelki életünkre. Persze ezt kicsit térbe kéne lerajzolni, ugye a spirálist, hogy ugyanazokat a pontokat érinti, de egyre mélyebben. Vagy egyre magasabban, ahonnan nézzük. De a spirális az, hogy igen, az életemben sokszor ugyanazokat a pontokat érintem újra és újra, de már másképp. Már egyre mélyebben érintem őket. Tehát lehet, hogy elkövetek egy hibát ezen a szinten, jó, lehet a következő szinten újra elkövetem azt a hibát, de már másképp állok hozzá. Az életemben történik egy csomó minden, újra és újra és újra, de már egyre inkább másképp viszonyulok azokhoz. Ez a lelki élet. Hogy ez a spirális, sokkal inkább, mint az egyenes. Tehát Teréz ezért mondja, hogy nem kell ilyen szempontból gondolkodni ezekre a rakásokra, ez egy ilyen nyílegyenesen vonatkozna ránk. Természetesen, amikor ő azt mondja, hogy ahhoz, hogy az ember eljusson ezekbe a lakásokba, előtte hosszan kell élni a többiben, ugye ez megint csak azért nem lehet igaz, ahogy ő mondja, mert ugye az Istennel való kapcsolatért nem olyan szempontból kell megdolgozni, hogy nekem azt ki kell érdemelni. Ugye megint erről sokat beszélünk, de újra és újra kell. Tehát az Isten kapcsolatot megint csak ne úgy képzeljük el, hogy én azt egyszer ki fogom érdemelni. Hogy amennyit én dolgozok, meg misére járok, meg csinálom a vallásos életemet, Isten majd megszán, és bevisz engem a misztikába. Nem, ezt nem lehet kiérdemelni. Ezt el kell kezdeni élni, mert már van. Mert Isten bennem lakik 100%-osan, és szeret engem 100%-osan. Ezzel kezdtük. Nem kell kiérdemelni, hogy belém költözzön, meg szeressen, mert ez már életem első pillanatától kezdve, ez tény. Ez valóság. Miről van szó inkább? Meg kell tenni a magam részét azért, hogy ez a valóság, hogy Isten bennem él és szeret, ez egyre inkább az enyém legyen. Tehát nem kiérdemlésről van itt szó. Isten adja nekünk ezeket a kegyelmeket a vele való kapcsolat fejlődésének a következményeképpen. Tehát ahogy fejlődik az Istennel való kapcsolatunk, úgy hoz az különböző gyümölcsöket. Tehát Isten ad nekünk dolgokat, megláttat velünk dolgokat, nem azért, mert kiérdemeltük, hanem mert az ővele való kapcsolat mélyül. És ennek az automatikus következménye az, hogy meglátom, hogy ő hogyan szeret engem, meglátom, hogyan cselekszik az életemben. Nézzünk meg még egy pontot. Harmadik pontban azt írja, ezekbe a lakásokba ritkán jutnak be a mérges lények. A mérges lényeink visszajöttek, de jó. És ha belépnek, nem okoznak kárt, sőt inkább hasznot hajtanak. Én sokkal jobbnak tartom, ha bejutnak, és harcot indítanak az imádságnak ebben az állapotában, mert ha nem lennének kísértések, a gonosz szellem olykor csaló módon utánozni tudná az Isten által adott ízelítőket, kegyelmeket, és sokkal több kárt tudna okozni, mintha vannak kísértéseink. Hűha, mit mond itt? Azt mondja, hogy ezekbe a lakásokba ritkán jutnak be a mérges lények. Emlékszünk, hogy a mérges lények, vadállatok, csúszómászók az első lakásban minek a szimbólumai voltak? A pszichés világunk megtörtségei. A pszichés gátjaink. Azok a sebeink, amikről nagyon sokszor, vagy legtöbb esetben nem tehetünk, amiket hordozunk Ugye Teréz, mivel nincsenek meg neki ezek a szavai, ezek a szakszavak, ezért ő ilyen módon fogalmaz, hogy mérges lények, azok, amelyek néha megtámadhatnak bennünket. És így azt írja a negyedik lakásban, hogy alakulnak a pszichés gátjaink, azaz ritkán jutnak be ide a mérges lények. Mit jelent ez? Nem azt jelenti feltétlenül, hogy elmúlnak, valami múlik, igen, de valami nem múlik, mindegy. A lélek, megint csak a spirális kép jön itt be, egyre szabadabban viszonyul a vadállataihoz. Tehát ezt jelenti Teréznek a képe, hogy a mérges lények egyre kevesebb kárt tesznek. Ott lehetnek, tehát a spirálisan itt is itt van a mérges lényem, de itt borzasztóan rosszul éreztem magam még miatta. Mentem egyen lefele, ott is ott van ugyanaz a vadállatom, kicsit szabadabb vagyok tőle. Ott van, de nem húz föl. Még egyen lemegyek, hát már lehet rá se fütyülök. Látom, hogy ott van. Azt is látom, hogy rosszat akar nekem okozni. Azt is látom, hogy ugyanazt akarja, mint régen, hogy veszem el miatta a reményemet, és hogy jöjjön ki a lábam alul a talaj. Ugyanígy itt lesz a mérges lény a vadállat, az a belső sötétség, az a seb, de most már a spirális lelkéleti szempontból, ugye, annyira egyre szabadabb vagyok, hogy már egyre kevésbé érdekel, mint olyan. Egyre kevésbé hat rám. Hat-hat rám, de egyre kevésbé. A hetedik lakásban majd ez lesz az egyik főnyereményünk. A hetedik lakásban ez lesz az egyik legcsodálatosabb dolog, hogy a léleknek, az embernek lehet egy csomó sebe és megtörtsége, de úgy él velük együtt, mint, hát, mint ilyen kenyeres pajtásokkal. Hát ilyen, jó van, itt vagytok, ti is, szevasztok, nem is foglalkozok már veletek. Itt vagytok, próbáltok is morogni rám, meg minden, de én már nem adok rátok. Adok, ti itt vagytok, hát mit csináljak veletek? Ez lesz a hetedik lakásban. A negyedikben a lélek ezt már elkezdi legalább tapasztalni, hogy kezdek szabadabb lenni a sebeimtől, a megtörtségeimtől. Valami már meg is gyógyult. Valamelyik vadállat ki is múlott. Jó. De valamelyik nem. Valamelyik ott lesz velem életem végéig, de már itt kezdem tapasztalgatni, hogy egyre szabadabb vagyok tőle. Nem vagyok egyenlő a vadállatommal. És most már tudok neki integetni, mosolyogni, hogy hello, nem tudsz úgy felhúzni, mint annó, Domini, tudom, azt szeretnéd, de nem fogsz olyan módon felhúzni, mint annak idején. A hetedik lakásban pedig már nagy fityiszt mutatunk ezeknek, onnantól kezdve már. Még hogyha vannak is kísértéseink, ha vannak is vadállataink, ha vannak is megtörtségeink és sebeink, mit írt Teréz? Hasznot hajt a lélek belőlük. A lélek kezd hasznot hajtani a megtörtségeiből. Fantasztikus dolog. És azt írja, hogy pontosan a kísértés miatt van az, hogy nem esek tévedésbe, mert pontosan a kísértéseim miatt van szükségem arra, hogy nagyon erős legyen az Istennel való kapcsolatom. Na és ez az, hogy hasznot hajtok a vadállataimból, mert ez kezdetben azt hittem, hogy a vadállataim az én átkaim. El akarnak engem pusztítani. A megtörtségeim, az emlékeim, a sebeim, életem átkai, amik miatt én már meghalnék legszívesebben. A negyedik lakásban mit kezd el látni a lélek, Teréz szerint? Hogy pont ezek miatt van szükségem nagyon-nagyon az Istenre. Pontosan a megtörtségeim és a vadállataim, amit kezdetben átoknak tartottam, és azt hittem, hogy ha nem lennének, végre boldog lennék, itt a lélek már kezdi, ha még nem is egészen megérteni, már az a hetedik lakásban lesz, de kapizsgálni legalább, hogy várjál már, lehet a bajomból rám származott valami jó is. Lehet az a megtörtségem, az az életesemény, az a borzasztó kereszt, lehet abból valami jó hárult rám. Lehet abból valami üdvösségemre vált. Lehet, hogy sokkal-sokkal bölcsebb lettem, sokkal érettebb, erősebb lettem, és főleg a legnagyobb haszon, emiatt lett vitális életkapcsolatom az Istennel. Pontosan a bajom miatt. Pontosan az átkom miatt. Pontosan a keresztem miatt jöttem ki a harmadik lakásból. Mert rájöttem, hogy én a keresztemet nem tudom elhordozni csupán vallást megtartással. Nekem az nem elég. Akkor a keresztem van, olyan megtörtségeim vannak, hogy csak azért, mert templomba járok, ez rám rajtam nem fog segíteni, mint olyan. Szükségem van az Istennel való vitális kapcsolatra, hogy el tudjam hordozni a sebeimet. Hogy tudjak együtt élni azzal, amivel kell, és gyógyulni abból, amiből kell. Látjuk? Tehát pontosan a sebeim lettek a jogcím arra, a sebeim által lett lehetőségem arra, hogy Istennel olyan mély kapcsolatba jussak, hogy mintha olyanba, amilyenbe nem jutottam volna, ha nincsenek meg azok a sebeim. Tehát mi alakul itt? Ez a szemlélet az életem nehézségeire. A vízió, hogyan látom, hogyan viszonyulok a nehézségeimhez. Ezért is ugye mondjuk, hogy az életemet nem a sebeim teszik tönkre, nem az emlékeim teszik tönkre, nem a mások által okozott szenvedések tesznek engem tönkre, hanem az, hogy én hogyan viszonyulok a mások által nekem okozott szenvedéshez, a sebeimhez, az emlékeimhez, a keresztjeimhez. Ezek tesznek tönkre, ha ezekhez rosszul viszonyulok. A viszonyulásom határoz meg mindent. És az, hogy hogyan viszonyulok valamihez, ugye azt tőlem nem veheti el senki. Én döntöm el, hogy valakihez vagy valamihez hogyan fogok viszonyulni. Azt senki nem mondhatja meg helyettem, és senki nem veheti el. Egyébként ez, hogy a megtörtségünkből, a vadállatunkból származik sokszor az áldás és az Isten kapcsolat mélysége, hogy hasznot hajtunk ezekből, ahogy Teréz mondja, melyik biblikus kép ugrik itt be? Ez a Szent Páli tövis. Emlékszünk erre? Ott ugye a korintusi levélben. Hogy tövist kaptam testembe a sátán angyalát. Háromszor kértem az Urat, hogy vegye el. És minden biblikus 2000 éve azon tűnődik, hogy mi lehetett ez a tövis. És hogy most fú, hogy ez most mi lehet, ez szexuális kísértés, biztos az volt ebben, ó, vagy valami egészen más, de valami mi lehetett ez a tövis? Nem teljesen mindegy, hogy mi volt Szent Pálnak ez a tövise. Nem jutunk előbbre, hogy most megtudjuk, hogy konkrétan mi volt. Az a tövis az ő életébe, ami a tiédbe. Neked mi a tövis? Ha tudsz rá válaszolni, akkor megérted Pált. Neked mi az, ami tövis? Nagyon jó kép, ami állandóan szúr. Ami mintha a cipőmben ott lenne a kavics. És állandóan érzem, és állandóan ott van. Ez a tövis. És Pál erre mondja, kértem az Urat, hogy vegye el. Mert ez átok. Állandóan érezni ezt a fájdalmat? Állandóan ezt a szúrást érezni? És Jézus azt mondja neki, hogy elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg. Azaz, Pál, pontosan a tövised miatt van iszonyú nagy szükséged rám. Ha nem lenne az a tövised, te meg én nagyon távol lennénk egymástól. Lehet, semmilyen viszonyunk nem lenne egymással. A tövised miatt van rám nem vallási gyakorlat jellegű szükséged, hanem lét szükséged van rám. Mondhatja Jézus ezt Pálnak, és mondhatja mindnyájunknak, akik szembenézünk a töviseinkkel. Mi döntjük el, hogy ebben átkot látunk, életünk tönkretevőjét, vagy azt az áldást és azt a lehetőséget, ami miatt Istennel olyan mélységes kapcsolatunk lehet, hogy ihaj. Attól függ, hogy mi hogyan állunk a töviseinkhez, és visszatérve a témánkba, a negyedik lakásban élő lélek ezt már kezdi érteni. Ezt már kezdi látni, a viszonyulásait kezdi alakítani, hogy az, amire én eddig azt hittem, hogy átok, nem is biztos, hogy egészen az. Amire eddig azt hittem, hogy a legnagyobb csapás az életemben, nem biztos, hogy egészen az. Lehet, hogy fakad belőle valami nagy jó. És méghozzá az, hogy Jézus meg én köztem valami hüdeménységes dolog alakult ki, pont azért, mert hozzárohantam, mert annyira fájt, mert majd meghaltam. Éppen ezért az átokból lesz így áldás. Így lesz a nagypéntekből feltámadás. Ugye a húsvéti misztérium az életünkben így tud megnyilvánulni. Rendben, hát akkor ennyi volt ma estére. Jövő héten mindenkit várok szeretettel. Köszönöm szépen a figyelmet.
Isten szeret téged. Béri László Renátó Karmelita atya beszélt önismeretről és hétköznapi misztikáról.